Hát némi molíciával Boszporusz bikájáról lesz szó a következő pár percben. Törökország megvétózhatja a svéd NATO csatlakozást. Recep Tayyip Erdoğan török elnök azt mondta, hogy nem támogatja az északi ország belépését az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetébe, vagyis a NATO-ba. Erdoğan szóvivője némileg árnyaltabban fogalmazott, szerinte nem kizárt, hogy jóvá hagyják Svédország jelentkezését. Tarik Messzár, a Migráció Kutatóintézet kutatója szerint elképzelhető, hogy a harciasabb török retorika csak a globális tárgyalási pozíciók javítására szolgál, például az Egyesült Államokkal szemben. Molnár Gábor interjúja.
Finnország és Svédország is tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ott toporog a NATO kapujában, legalábbis szeretnének belépni rajta. Na most nem mindenki fogadta tárt karokkal az ehhez kapcsolódó bejelentéseket, így volt ezzel Törökország is, aki belengedte azt, hogy esetleg vétóznának. Kérdezem én, hogy egyáltalán vétózhatnának-e a törökök?
Finnország és Svédországnak a szövetségbe való felvételéhez mind a 30 NATO tagállam egyhangú támogatására van szükség. Így Törökország egyébként tiltakozhat, és ugye már be is lengette azt, hogy adott esetben tiltakozni is fog, bár ez korán sem biztos, hogy meg fog valósulni egyébként. Finnország és Svédország amúgy azt hiszem a legfrissebb hírek szerint be is adta a csatlakozási kérelmét, úgyhogy erre még van egy bizonyos időtartam, amíg ezt elbírálják az államok, a NATO tagállamok.
És akkor ugye itt jön az a kérdés, amit ön is feszegetett, hogy vajon valóban akar-e egyáltalán Törökország vétózni?
Korán sem biztos, hogy vétózni fog. Egyelőre ezt csak a féle figyelemfelkeltésnek is tekinthetjük. Ugye a török kormánynak és Erdoğan elnöknek ugye az a legfőbb problémája, hogy Svédországnak vannak kapcsolatai a törökök által terrorszervezetnek tartott JPG-vel, a PKK-nak ugye a szíriai ágával, ugye ez a kurd névvédelmi egységeknek a rövidítése. Törökországnak ez az elsődleges problémája, tehát ezért nem akarja azt, hogy Svédország csatlakozzon. De ugye az európai szakértők azt mondják, hogy Törökország igazából csak játszadozik, ez egy a féle ilyen politika. Játszma figyelemfelkeltésnek is tekinthető. Tehát ezért mondják azt, hogy nem biztos, hogy Törökország fog vétózni, de egyébként Erdoğan elnöknek az utóbbi napokban volt ilyen kijelentése, hogy vétózni fognak.
A finnekkel akkor jól értem, hogy igazából nincsen problémája a törököknek?
Konkrétan a legutóbbi nyilatkozatok, ami a török elnök és a török külügyminiszter is nyilatkozott, az kimondottan Svédországgal kapcsolatban történtek nyilatkozatok. Ugye 2020. júliusában a svéd külügyminiszternek volt egy videó megbeszélése ezzel a kurdisztáni munkáspárttal, ugye a kurdisztáni munkáspártnak ugye a szíriai egységével, és ezt Törökország mélységesen elítélte, és nagyon súlyos kijelentéseket is tett akkor Erdoğan. És azt is mondta Erdoğan egyébként, hogy nem gondolja azt, hogy a svédeknek prioritás lenne a terrorizmus elleni küzdelem. Ezért jól meggondolja azt, hogy adott esetben beleegyezik abba, hogy Svédország csatlakozzon a NATO-hoz.
De akkor az sem kizárt, hogy ezzel Erdoğan török elnök egyfajta jobb alkupozíciót vagy tárgyalási pozíciót kíván magának kivívni?
Nagyon sokan azt mondják, hogy korábbi sérelmeiket is így akarják most megtorolni, valamint Törökország azért jellemző, hogy általában mindig ellenáll ilyen újabb-újabb ötleteknek, és akkor a végén beleegyezik, és kap valami utalmat. Tehát ez így volt a migrációs válság idején is. Tehát ez is valami nagyon hasonló.
És olyanról is lehet olvasni, hogy adott esetben lehet, hogy az amerikaiak, az Egyesült Államok lehet a kulcs ennek a problémának a megoldásához. Már csak azért is, mert Erdoğan elnök szerint a Trump adminisztrációval, az Obama adminisztrációval jó viszonyt ápoltak, amennyire lehetett, most viszont ez nem jellemző a Biden adminisztráció kapcsán. Lehet valami ilyesmi a háttérben?
Igen, azt is sokan fájtolgatták most az utóbbi időben. Egyesek azt mondják, hogy Erdoğannak ezek a kijelentései afféle panaszok amúgy. Ugye Ankara és Washington közötti problémák, hát mostanában elég sok problémájuk van egymással. Ugye a Trump adminisztrációval jó volt a viszony, a Bidennel már korán sem az. Úgyhogy ennek is betudható, amit ön mondott, igen, hogy ez egy afféle alkudozás is lehet majd ebből.
Tehát lehet, hogy arra vár Erdoğan elnök, hogy mondjuk hívja föl Biden, hogy így leegyszerűsítsük a sztorit.
Igen, jobb pozíciókat akar kiharcolni magának Törökország, szerintem ez egyértelmű.
És ugye az is igaz, hogy Erdoğan elnök eléggé sarkosan, keményen fogalmazott, de utána a szóvivője már azt mondta, hogy nem zárja ki azért azt, hogy akár tényleg beengedik ezen a bizonyos NATO kapun a svédeket.
Igen, a szóvivőjük meg teljesen másképp beszélt, ugye Erdoğannak meg a török külügyminiszternek volt egy nagyon határozott és éles vélemény erről, ugye a szóvivő már sokkal finomabban fogalmazott, már azt is belengedte, hogy akár bel is egyezhet Törökország abból, hogy csatlakozzanak a NATO-hoz, ugye Svédország és Finnország.
Az nem lehet itt a háttérben, hogy Törökország is fél attól, hogy esetleg az ő Oroszországgal szembeni kapcsolata megromlik?
Igen, meg is vádolták egyébként most Törökországot azzal, hogy tulajdonképpen Putyinhoz hú, húz. Ez nem feltétlenül igaz, hogy a Törökországnak az a határozott álláspontja a háborúval kapcsolatban, hogy békét szeretne, és közvetíteni is akar Oroszország és Ukrajna között, és egyébként ezt is érdemez a Törökország, hogy a NATO tagállamok nem állnak be mögé, tehát nem támogatják ezt a békét propagáló kezdeményezését. Tehát egy ilyen panasz is van Törökország részéről. Meg most sokan azt mondják egyébként, hogy ugye Törökországban választások lesznek jövőre, és tulajdonképpen Erdogan a török nacionalistákat akarja megnyerni ezzel a határozott ellenállásával. Tehát ez egy ilyen belpolitikai játszma is lehet a háttérben.
Hogyan fogadták egyébként a NATO tagállamok ezt a visszakozást Törökország részéről?
A NATO tagállamoknak a nagy többsége Törökországon kívül, ha jól tudom, támogatja mindenki ezt a kezdeményezést. Az USA és Kanada egyértelműen azt mondta, hogy megpróbálják Törökországot majd jobb belátásra téríteni. Tehát ezzel kapcsolatban már meg is kezdődtek a háttérben egyébként a tárgyalások, legalábbis a hírek most erről szólnak.
Tarik Messzárt hallották, a Migráció Kutatóintézet kutatóját. Az a fuvarozó, aki nem emel idén legalább 18%-ot, tönkre mehet. Ezt nyilatkozta a DigiLog Consulting ügyvezetője a Trend FM-nek. Lajkó Ferenc hozzátette, hogy a belföldi fuvarozás esetében az emelés mértékének 24%-osnak kellene lennie a megfelelő bevétel érdekében. A megbízók az idei első negyedévben nem engedtek teljesen a szolgáltatók követeléseinek, bár a költségek 14%-kal emelkedtek, a díjemelés csak 9-10%-os volt. A DigiLog Consulting ügyvezetőjével, Lajkó Ferenccel Némedi Kincső beszélgetett.
Mi a legfőbb oka annak, hogy a közúti fuvarozók díjemelést vezetnek be?
A legfontosabb oka a költségeknek a növekedése, amit ugye ebbe a közúti fuvarozási árindexbe feldolgozunk. Vizsgáljuk ebbe az árindexbe a teljesítményeknek, tehát például a kilométerfutásnak, vagy éppen a rakottságnak, az üres futásnak az alakulását, de ezekben nem következtek be akkora változások 2021 és 2022 között, hogy ez indokolná ugye ezt a komoly áremelés vagy költségnövekedést. A legfontosabb tényező egyébként, ami árfelhajtó hatású, az ugye az üzemanyagár, nem csak az üzemanyagának az a világpiaci trendje, ami ugye a Covid-válság után egy emelkedő tendenciát mutat, hanem ugye ez a magyar specialitás, hogy létezett egy árstopp, ugye ez március 13-án eltörölték, és ugye ez is jelentősen növeli most a költségeket. De emellett nem egy számjegyű, hanem inkább két számjegyű emelkedés mutatkozik a munkabérek, elsősorban a kamionsofőröknek a bérezésének a területén. Ugye azt elsősorban a munkaerő hiány, tehát a sofőrhiány az, ami nyomja fölfelé, de minden más is emelkedik, például az autópályadíjak, bár ott inkább egy számjegyű emelkedésről beszélhetünk, és hát 2022-es jelenség az is, hogy már nem csak a kamionoknak a vételára, hanem ugye a hozzájuk szükséges finanszírozás, vagyis a leasing kamatok is ugye drasztikusan emelkednek, hiszen a jegybanki alapkamatnak az emelése, az a leasing kamatok emelkedését is magával vonza. Ezek a legfontosabb elemek.
Említette például az autópálya díjakat, vagy a sofőrhiányt, mint ok az áremelésre. Ez azt jelenti, hogy akkor háborútól független ez a helyzet, és ha nem lenne háború, akkor is meg kéne emelni a fuvarozók díját.
Mindenképpen bekövetkezne áremelkedés, tehát azért ugye van egy infláció is, ami mondjuk mindennek az árát emeli, csak hogy a példát jól mutatja az, hogy az autópálya díjak nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte már ugye használatlanos útdíj van, azok évente ilyen 3-4% körüli emelkedés mutatnak, tehát azok körülbelül lekövetik az adott ország vagy az eurozónának az inflációs rátáját. Tehát azért, és ugye ennek mondjuk a súlya a közúti költségek között, mondjuk nagyságrendileg 20%, tehát ha 4%-ot emelkedik ez a költség, akkor annak a hatása az kevesebb, mint 1%-ot jelentene az árakba, tehát vagy kigazdálkodható, vagy könnyedén elérhető, mint áremelés. Itt a drasztikus hatások, amikkel igazán most ugye magasba emelkedik ugye a közúti fuvarozóknak a költsége, az az üzemanyag. Tehát az üzemanyag az több mint 30%-os emelkedést mutat a tavalyi évhez képest, és ugye ez még csak az első negyed év, amiről beszélek, ahol csupán két hétig volt az a hatás mérve, hogy a hazai üzemanyag árstopp eltörlés az mit okoz. Ugye ma már 600 forint fölött van a fuvarozóknak a gázolajár, de ugyanígy a sofőrbérek területén is 10-20%-os, most azért mondom, cégenként eltérő lehet ez az összeg, és béremelkedés vagy költségnövekedés az, amit ugye a fuvarozóknak végre kell hajtani. És ahogy mondtam, ez a leasing, ez pedig egy egészen új jelenség, hogy melyiknek hogy van közel háborúhoz, azt egyébként nehéz megmondani, de én úgy gondolom, hogy az üzemanyag árak az ugye erősen köthető az ukrajnai válsághoz, illetve az arra reagáló nemzetközi szankciókhoz, hiszen emelkedik minden típusú energiának az ára, és ez részben ugye ahhoz köthető.
Valóban annyira súlyos a helyzet, hogyha egy fuvarozó legalább 18%-kal nem emeli meg a díját, akkor tönkre mehet?
Valóban ilyen súlyos a helyzet. Tehát a közúti fuvarozásról azt kell tudni, hogy a 85%-a a közúti fuvarozó vállalkozásoknak, ami Magyarországon durván egy 13 ezer vállalkozás jelent, azok családi méretű vállalkozások, vagyis kevesebb, mint 10 kamiont üzemeltetnek, ugye ez a klasszikus családi vállalkozás modell. Jellemzően ezek a cégek, ezek likviditás szegények, vagyis nem áll rendelkezésükre komoly tőke, vagy éppen bankhitel a háttérben. Ha úgy tetszik, ennek az a olvasata, hogy kevés veszteséges hónapot bírnak ki anyagilag, mert elfogy nekik a pénztartalékok. Tehát ez alkotja a piac 85%-át. Hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy a közúti fuvarozás mindig is low margin business volt, tehát maga az EBIT tartalma ennek a műfajnak valahol 3-5% között volt jellemző, még a békeidőkben is, tehát úgy értem, hogy gazdasági válság, vagy éppen háborúmentes időszakokban is, tehát az könnyen belátható, hogyha alacsony likviditás mellett van egy 18 vagy éppen 24%-os költségnyomás, attól függően, hogy a belföldi vagy nemzetközi fuvarozókat nézzük, az ebből a 3-5%-os profitból nem kigazdálkodható. Tehát elkezd fogyni a pénz, elkezd égni a tőke, vagy éppen a likviditás, és mivel a tőke hiányosság is jellemzi, sok ilyen kis vállalkozás akár tényleg egy negyed év alatt, vagy néhány hónap alatt kerülhet a tönk szélére.
A megbízók hogy állnak az áremeléshez?
Nekünk az a tapasztalatunk, mert hogy a megbízó oldalra is kapcsolatban vagyunk, illetve velük is dolgozunk, például a közúti fuvarozási árindex területén, hogy alapvetően már mindenki belátta, hogy az a fajta hozzáállás, hogy nem emelünk semmit, vagy nem engedjük a szolgáltatónkat, hogy emeljen, ez azért már elmúlt. Minden megbízó látja, hogy egyszerűen emelni kell, hiszen ha csak a inflációt vizsgáljuk, ugye az is már akár 10%-os éves átlagot is megközelíthet. A probléma nem ebbe van, hanem abban van, hogy nyilván költségtakarékossági szempontokból, de a mérések szerint nem adják meg, nem adták meg az első negyedévben a költségek emelkedésével szinkronban lévő díszint emelkedést. Ugye mi arra mutatunk rá, hogy ugye a földi fuvarozásban az első negyedév tényszámai alapján 14,1% költségemelkedés történt, ehhez csak egy 9-10% körüli áremelkedés párosult az első negyedévbe. Tehát ez az átlagot mutatja, az átlag azt mutatja, hogy van még mit tenni a fuvarozóknak és a megbízóknak ezen a területen. És hát azért itt ugye mindig jó kérdés, hogy ebbe ki a motivált, és nekünk az az érdekünk, hogy ez az iparág jól működjön, hogy a magyar gazdaság jól működjön, ezért figyelmeztetjük a szereplőket arra, hogy itt komoly problémák lehetnek, hogyha éves szinten 18-24%-os költségemelkedéssel számolunk mi, és egyelőre ezt a forecastunkat meg is erősítettük, miközben eddig csak 9-10%-nyi áremelkedés történt, hogy itt még jó 10% plusznyi áremelkedés hiányzik, aminek a következménye ugye az lehet, hogyha tönkre mennek cégek, vagy abba hagyják a fuvarozást, akkor akár ellátási gondok is alakulhatnak ki, és az már a megbízóknak is komoly problémát jelenthet.
Még egy utolsó kérdés, hogy nemzetközi szinten mit láthatunk, ott is akár 20% fölé is nőhet a közúti fuvarozás díja?
A díjemelkedéssel kapcsolatosan ezek között, a számok között, amiket mi kimutatunk, kevés a magyar specialitás, különösen a nemzetközi fuvarozás esetében, ahol 18%-os idei költségnövekedést prognosztizálunk. A legtöbb hatás az nemzetközi. Tehát, hogy most sorra vesszük, csak így gyorsan, nem csak Magyarországon drágul az üzemanyag. A gépkocsizető vérek tekintetében valószínűleg a bérkonvergencia jelensége miatt bizonyára a kelet-európai vagy az újonnan csatlakozó országokban is, mint Magyarország, a béremelkedés üteme az magasabb, mint nyugat-európai országokban, de például a tranzitköltségek, tehát az autópályadíjak, vagy éppen a leasing költségek esetében azt gondolom, hogy más országban is hasonló jelenségek történnek, hiszen máshol is emelik például a jegybanki alapkamatot. Mértékben lehetnek eltérések, és lehetnek országspecifikus helyzetek, de úgy gondolom, hogy nagyságrendileg egész Európában hasonló trend zajlik.
Lajkó Ferencet, a Digilog Consulting ügyvezetőjét hallották.